Van & Dodo Podcast, ahol 6 podcaster összeállt egy közös balhéra.
Üdvözlök mindenkit, ez itt a Van & Dodo 47. aktualitásokkal foglalkozó adása. Itt van velem Pink és Blond. Sziasztok, srácok!
Ez a Pink, ez a Blond és a Pink összevonása?
Igen, mert szimbiózisban éltek.
Sziasztok! Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki támogat minket Patreonon. Hogyha még nem vagy támogatónk, akkor nagyon szépen megköszönjük, hogyha a patreon.com/vanandodo oldalon támogatsz minket, és ezzel segíted a mi munkánkat, hogy jobb eszközökkel tudjunk folyamatosan mi is fejlődni, és ezáltal egyre jobb minőségű adásokat nektek csinálni. Köszönjük!
Akkor kezdjük a legfontosabb aktualitással, ami az All-Star gálát körülvette, és ott begyűrűzött. Ez pedig a Milwaukee Bucks J.J. Reddickkel, Duck Riversel, Patrick Beverleyvel, Austin Riversel, Lillarddal, Giannisszal. Blond, mesélj erről egy kicsit, kérlek, mi történt itt az All-Star gála bulvár szituációjában?
Én a Doc Rivers nyilatkozatokkal szeretném kezdeni. Ugye ő elmondta, vagy hát körbeharsogta a sajtót, hogy ő szólt a vezetőségnek, hogy őt nem jó ötlet kinevezni vezetőedzőnek, hogy nem az idegenbeli túra előtt kellett volna őt kinevezni, mert nagyon nehéz beszállni évközben, és nekem rögtön az jutott eszembe, hogy Doc Rivers az a vamzer, aki megcsináljátok a kis stikliteket, és már a kocsmába még a rendőrség sehol nincsen, hogy felgöngyölítse a szálakat, de ő már a kocsmában elkezdi mondani, hogy én mondtam a Ragyás Tóninak, hogy nem jó ötlet, hogy kiraboljuk ezt a takarékszövetkezetet. Mondtam, hogy nem kéne a harisnyát a fejünkre húzni. Mondtam, hogy nem kellene fegyvert fogni a pénztáros nőre. Tehát teljesen ilyen érzésem van. Viszont ezt meg kell adni az öreg doknak, hogy most szintet lépett, mert most már a tulajdonosi kört dobja egyenesen a busz alá.
Hogy kinevezték őt?
Tehát
ez szerintem történelmi mélység, és még mielőtt belemennénk teljesen Duck Riversbe, ezt megelőzően, vagy ennek farvizén, nekem még megragadta a, nem a fülemet, mert úgy olvastam, hogy megkérdezték Giannist Lillardról, meg a csapatról, és Giannis nagyon diplomatikusan, kedvesen azt találta mondani, hogy hát ez Lillard csapata.
Wow.
Majd Lillardot is megkérdezték tőle függetlenül, hogy mi az ő dream teamje a jelenlegi NBA játékosokból, és sikerült azt mondania, hogy Lillard, Curry, LeBron, KD és Adebayo.
Ebben érzek egy kicsi olyan savanyú szájízt, hogy nem Miami-ba került, nem?
Hogy Adebayot tette oda centernek?
Igen.
Hát vagy, hogy nem Phoenixbe, vagy a Golden State-be, vagy a Lakersbe. Tehát ilyen értelemben a többi csapatot is elővetnénk. Nem, egyszerűen persze, simán lehet, hogy ő neki ez az egyéni véleménye, és ezzel nincs is semmi baj, hogyha valaki mondjuk Durantet aktuálisan jelenleg jobb játékosnak tartja, mint Giannist, ellenben azért mindig meg szokták adni a tiszteletet a másik szupersztárnak, akivel együtt játszanak, és nem szoktak kibeszélni a csapatból. Nekem ez nagyon-nagyon furcsának tűnt. És akkor ezek után, és eközben érkezett még ez az egész Duck Rivers-ös média turné, vagy nem is tudom, tehát, hogy ő néhány nap alatt annyi bullshitet beszélt össze, vagy nem, rosszul fogalmazok, ne haragudjatok, nem feltétlenül mondott hülyeségeket. Van alapja annak, amit mond. Tehát, hogy azzal, hogy ő szezon közben átvett egy top contendernek kikiáltott csapatot, ahol azért vannak szerkezeti és játékos problémák is, ezzel tényleg hatalmasat vállalt. A tulajdonosi kört szintén nagyon merészet dobott azzal, hogy egy keleti második edzőjét elküldte, és a semmiből kinevezett egy bal akarom mondani egy új edzőt. Ezt is értem. Azt is értem, hogy ő azt mondja, hogy ő előre szólt a tulajdonosi körnek, hogy ez nem lesz. Én el tudom képzelni, amikor ő ugye tanácsadó, vagy ilyen félhivatalos tanácsadó szerepben volt, akkor tényleg azt mondta, hogy nem kellene Griffint elküldeni, vagy hogy ezt jól gondolják meg, mert a szezon közben lévő váltás az két élű fegyver. Viszont ha ezt az egészet így gondolja, akkor mi az anyja picsájáért akkor jön vele elő, miután aláírta a szerződését. Tehát ez onnantól lenne valid és egy tökös lépés, hogy megkeresi őt a Bucks. Ő azt mondja, hogy köszi srácok, én ezt így nem, nyáron állok rendelkezésre, de ezt így nem, mert szerintem Griffin jó munkát végez, meg én így nem veszem át a csapatot, mert nem akarok beégni, nem vállalja el, elvállalja valaki teljesen más, majd kilép a médiába, és úgy előadja ezeket, hogy én azért nem vállaltam el, mert pak. A fasziról konkrétan van a Woody Harrelsonos mém, amikor fekszik, és a dollárokkal törölgeti a könnyeit. Ez jut róla eszembe. Telesírja a médiát, és mindenkit már előre mossa a kezeit, úgy, hogy nagyon durva dollármilliókat írt alá 3 héttel ezelőtt.
A sírás leszámítva nekem amúgy erről az egész szituációról egy másik sportágnak egy másik top csapata jut eszembe, a fociban a Bayern München, a tavaly a Nagelsmann-Tuchel sztorival. Elég nagy hasonlóságot érzek abban, hogy egy amúgy contender csapat, aminek éppen annyira nem ment jól a szezon, de azért nem voltak nagy bajban, lecserélte szezon közben az edzőjét egy olyanra, aki sztáredzőnek van kikiáltva, de valójában sok helyről nem véletlenül küldték el, és utána egész évben telesírja a médiát. Úgyhogy lehet más sportágból hasonló párhuzamot találni, de nekem ami az egész sztoriban a kedvencem, hogy baromi jó mémek jöttek ezzel kapcsolatban, hogy Duck Rivers utólag találja ki ezeket a dolgokat. A kedvencem az az volt,
várj, hogy... a mémekről ne haragudj, hogy megszakítalak, mert ugye ő messzebb ment, ő eljutott arra a szintre, hogy anno a Clippersnél, amíg ugye egy évig ő volt Kawhiék edzője, hogy ő Kawhinak azt is mondta, hogy Shai Gilgeous-Alexander nagyon jó lesz, és hogy csak ki kell várnia, mintha ő azt próbálta volna sugalmazni, hogy nem kell elcserélni Shai-t meg a fél királyságot Paul George-ra, és ezt így utólag előveszi.
Ami lehet, igen, amikor lassan MVP lesz Shai-ből.
Igen, tehát hogy ha ezt akkor mondja, hogy amúgy nagyon sajnálom Shai-t, hogy elcseréltük, mert nagyon jó potenciált látok benne, bla 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 bla, tehát felszopja akkor, amikor még ezt senki nem látja bele, az egy dolog. De hogy mindig mindent utólag mondani, és ennek kapcsán az internet is úgy gondolta, hogy Duck Rivers házhoz ment a lószer számért, és zseniális. Milyen sztorik jöttek? Mesélj,
nektek
Pink!
Mi a kedvencetek? Nekem az, hogy Jézusnak is megmondtam, hogy ez a Júdással ne haverkodjon, mert ebből baj lesz. Nekem ez volt a csúcs. Nektek volt valami kedvencetek?
Nekem, mivel ugye én imádom a kozmológiát, részecskefizikát, minden hasonló hülyeséget, elméleti fizikát, ezért az, hogy amikor elkezdett sűrűsödni és forrósodni az anyag, és az ősrobbanást is, hát ő előre tudta, én ott dobtam el a telefon, hogy zseni. Blondi, neked volt valami, amelyik különösen tetszett?
Hát én eddig is imádtam a Cry Me a Rivers mondatot, de Doc még erre is rátett egy lapáttal.
Én úgy vagyok vele, hogy beszélgessünk azért arról, hogy J.J. Redickkel az ő kis csörtéje. Hogy ti ezt hogy éltétek meg? Szerkesztőségen belül van olyan álláspont, hogy J.J. Redicknek ezt így nem kellett volna, meg hogy őtől ez nem elegáns. Ti hogy látjátok ezt?
Elég markánsan véleményt formáltam korábban is, és úgy gondolom, hogy hát J.J. Redick kimondta a nyilvánvalót, ha elegáns, ha nem, ezt ő már médiában szerepel, és szerintem nem volt benne semmi olyan, ami nagyon bántó lett volna a szükséges igazságon keresztül. Tehát ő gyakorlatilag annyit mondott, hogy Doc Rivers mindig talál magának valami kifogást arra, hogy miért nem teljesít jól az adott csapata.
Igen, és ő mindig belöki a csapatot a busz alá. Igen, ebben az a furcsa, hogy ezt eddig egyetlen szakértő, egyetlen komolyan vehető NBA hang sem merte kimondani. Tehát, hogy a nagy megmondó emberek, hogy hívják a zűvöltözős afroamerikai... Igen, tehát, hogy például ő is azt csinálja, hogy játékosokba úgy áll bele néha ok nélkül. Tehát Zion most tök nagyot megy, tehát, hogy jól játszik, egészséges is, és ő bele valami olyan mekis poénnal oltotta le a talán 2-3 napja, hogy nekem fájt, és hogy ezek a szakértők, kommentátorok, akik a nemzeti médiában benne vannak, mert azért a podcasterek kint is eléggé szeretik elkézni Rivers, ők nem mernek az edzőkbe, soha nem állnak bele, és ez nagyon-nagyon furcsa, hogy miért nem. Tehát ha játékosokba, akiknek azért nagyobb hatalma van, mint az edzőknek, belemernek állni, akkor szerintetek honnan ered az, hogy az edzők felé olyan szinten megvan a tisztelet, hogy amikor valaki tényleg láthatóan hibázik, vagy gyökér, vagy nem vállalja a felelősséget, stb. Tehát igazolható hibákat követel, akkor sem támadják frontálisan.
Szerintem ez nem feltétlenül tisztelet, egyszerűen csak félnek tőle, hogy akkor a vezetőséggel is rosszabb lesz a kapcsolat, kevésbé fognak információhoz jutni, nem fog nekik az edző csúrantani, csöppenteni olyan infókat, amikből ők tudnak utána adást csinálni. Míg egy játékosból van 15 a csapatban, sokkal könnyebben meg tudják oldani, hogy ezek az infókhoz...
Ne szórakozz velem, hát most olyan emberek, olyan hangokra gondolok, akár csak egy Barkley, a Stephen Smith, ők beleállnak bárkibe, aki
értem,
játékos.
De én csak ezt tudom elképzelni oknak, hogy csak ezt láttam, ami lehet. JJ-re meg annyit visszatérve, hogy én teljes mértékben úgy gondolom, hogy ha van ember, aki véleményt mondhat Doc Riversről, akkor ő pont az, mert hogy játszott alatta, tapasztalta ezt közelről, és mellette egy intelligens csávó, aki jól tudja ezeket megfogalmazni, és nem csak a vakvilágba üvöltözi bele a hülyeségeit, mint pont a Stephen A. Smith, akit említettünk. Úgyhogy, ha van olyan ember, akitől én egy ilyen véleményt teljes mértékben elfogadok, akkor ez pont J.J. Redick, úgyhogy szerintem nagyon jól tette, hogy borította ezt a bilit.
Én is így vagyok ezzel maximálisan, már mint hogy Reddickkel kapcsolatban azt érdemes érdemes figyelembe venni, hogy nekem legalábbis úgy tűnik, hogy ő keresi ezeket a komoly triggerpontokat és markáns véleményeket, amiket megfogalmazhat, és megbökkötheti azokat a pontokat, hogy letegye a névjegyét ebben a szakértői média világban is, és ne úgy gondoljanak rá sem kint, sem akár itt Európában, vagy bárhol, akik követik az NBA-t, hogy ő is csak egy egyszerű arc, aki elmondja a kis véleményét, szakmai, csinálja a podcastjét, stb., hanem ő szeretne egy komoly hang lenni, és hogy ezt most építi föl. Nincs egy ilyen érzésetek vele kapcsolatban?
De csak ő nem fasságokat magyaráztat. Itt azért nagyon fontos, hogy vannak ilyenek, akik még ezt csinálják kint, csak azok akkora blödségeket mondanak, hogy az agyad eldobott tőle. J.J. Redick meg azért egy fantasztikus üdv színfoltja ennek az egésznek, mert hogy ő okosan és normálisan fogalmaz meg teljesen jó kritikákat, ténylegesen látható dolgokról, tehát hogy amikbe ő beleáll, azokba bele lehet állni gond nélkül, és nem csak ilyen hülyeségeket pufogtatnak, hogy Jokic meg Doncic nincs ott az NBA 5 legjobb játékosa között jelenleg. Tehát egy ilyen baromság.
Igen, igen, tehát nem bullshit cunamival és clickbait. Igen,
dolgokat
igen.
Mond, és nem bullshit el.
Visszhangzik a fülembe a saját mondatom a Duck Rivers rentem kapcsán, hogy nem tudom honnan jött nekem ez, de akkor azt találtam mondani, hogy nagyon kíváncsi lennék egy olyan őszinte játékosra, aki kimondja, hogy mégis mit élt meg Duck Rivers alatt, és miért szerethetik annyira a játékosok. És én akkor kit mondtam, így hirtelen valamiért az őszinteségről, meg a tökről ő jutott eszembe, mint ex-Duck Rivers játékos, én akkor Patrick Beverlyt mondtam. Nem tudom, hogy miért, és ezt azért hoztam csak be, mert ebbe az egész cica harcba bekapcsolódott ő is azzal, hogy elkezdte megvédeni a jelenlegi edzőjét, és azt találta mondani, hogy Redick csak hallgasson, mert Duck Rivers mentette meg a karrierjét. Ami tényekkel alátámasztatóan totális bullshit, nem is szeretnék vele foglalkozni, viszont melyik állásponton vagytok? Ha van egy csapat hangadója, az mindig azt mondja, amit a szurkolók hallani akarnak, és az öltözőnek jót tesz, az ilyenkor szálljon be egy vitába, vagy inkább hallgasson a francba. Mert a chemistry-nek valószínűleg jó az, hogy Beverly mindig nagyon hangos, és mindig oda teszi magát valamilyen formában, ellenben nagyon hülyén jön ki külsős emberként ezt így végignézni, hogy ki hívott téged ebbe a mesébe.
Szerintem itt Beverly, ugye most cserélték Milwaukee-ba, kicsit alapozni akarja a státuszát ott a csapatnál és a szervezetnél. Én úgy ezt érzem.
Őnek az
igen, de Beverly ezt kb. Mindenhol eljátsza, tehát hogy az a baj, hogy ő egy eléggé ilyen... Az
ez a kettő nem zárja ki egymást.
Igen, de ő, hogy az a fajta kutya, aki ahova küldik, aki, ami a gazdája, ő egyből fölveszi a dolgokat, tehát hogy egyszer, mikor még a Lakers-szel játszottak, akkor ugatta a Lakers, mikor a Lakers-be játszottak, akkor meg az volt a világ legjobb csapata, tehát én ezt a egyfolytában pálfordulós dolgot én nagyon nem kedvelem. Amit
nekem ezzel semmi problémám nincs, de így lábjegyzetként megjegyezném, hogy White elmorzsolt egy apró könycseppet akkor, amikor azt mondtad, hogy a gazdája. Bum. Okay.
Nem abban az értelemben mondtam, de
na, teljesen, teljesen, benne marad rajtad, ragad, leszarom. Most érkezett rovatunkat, hallják, nincs is itt White, de megkérte Blondot, hogy adás felvétel közben küldjön nekem e-mailbe valamit, hogy kiégjek teljesen, úgyhogy most jelenleg ezt várjuk.
Brownie, remélem nem gondoltad, hogy kimaradsz a bulvárból csak azért, mert elutaztam. Na figyelj, ha a Washington Wizards kombogárdja vásárol magának egy őshonos magyar kutyafajtából házi állatnak, akkor az ebet úgy fogják hívni, hogy Jordan Puli.
Menjetek el a faszomba. Köszönöm szépen. Nem fogok rendelni, nem fogok mindent csinálni, ez ne annyira nem volt rossz, meg így, hogy megkaptam hozzá 200 karakteres felvezetést, így pedig végképp nem, mert hát minden rossz óvic megérdemel ennyit.
Minimum. Na jó, de figyelj, hogyha már ide keveredtünk, nekem is van kettő, hogyha a Detroit Pistons újonnan megszerzett játékos a rap karrierbe kezd, akkor ő Quinten Rhymes. És a másik pedig az, hogy hogy köszönsz a Memphis Grizzlies franchise játékosának?
Csá.
Csá Morant.
Hát ez túl egyszerű volt.
Na, akkor hogyha a Rivers sztorinak végére értünk, csak hogy maradjunk, ha már az All-Star-ral vezettük fel, akkor egy kicsit az All-Star gálát. Egy ilyen nagyon rövid szösszenetem lenne hozzá, hogy többen arra panaszkodnak, a nézők közül, akik Magyarországról követik az NBA bajnokságát, hogy nem védekeznek a csapatok az alapszakaszba. Na, ha valaki látta az All-Star-gelet, na ilyen az, hogyha nem védekeznének a csapatok. Ez pontosan az, amikor nem védekeznek. És borzasztó, szörnyű, és ehhez képest az alapszakaszba igenis védekeznek, nyilván playoffba sokkal jobban, de hogy ez vállalhatatlan.
Ahogy visszakösök egy régebbi adásunkra, ahol a befosás különböző intézményeit taglaltuk, attól, ha befosol, de van benne szilárd darab, nem boldogít. Tehát attól, hogy az All-Star-on tényleg nem védekeznek, és lesz 500 darab pont, meg 186 darab tripla kísérlet, vagy valami ilyesmi sírógörcsöt kapok, attól, hogy még rágondoltam. Szóval, hogy ahhoz képest van védekezés az alapszakaszban, ez engem nem boldogít.
Brown, nem ahhoz képest van, hanem konkrétan az alapszakaszban védekeznek, itt meg nem védekeznek.
Igen, igen, igen.
Ennyit de engednek a szabályok, szerintem ezen nincs mit rágódni.
Tehát, így van, egyébként ez
ennyit
egy nagyon...
engednek a szabály. Playoffban meg máshogy fújnak.
Ezt kibonthatjuk egyébként, hogy én is szoktam lázadni az ellen, hogy nincs úgy védekezés, ahogy én szeretném, és dobópárbaj van, meg hasonló közhelyeket szoktam puffogtatni, de őszintén egymás között így, hogy nem hallja senki. Mi az Isten tudsz mai NBA játékosként védekezés címszóval felvonultatni mondjuk a triplák ellen? Nem tudod meggátolni, hogy felemelje. Ha nem vagy Wembanyama vagy Tybull, de Tybullt hagyjuk, mert ő ebből a szempontból nem releváns, hogy esetleg egy-egy blokkot kiosztani. Igazából ott vagy és zavarod, de...
imádkozol.
Pont, ez egy nagyon jó kifejezés, igen.
Egyébként és... pont most volt egy pár olyan meccs, amikor mind a két csapat 100 pont alatt maradt, úgyhogy...
A védekezés erőssége, vagy
nem,
a támadójáték
hiánya? Azért, mert egyszerűen annyira rosszul dobtak. Én is azt mondom, amit te, Brown, hogy nem tudsz mit csinálni vele. Kb. Annyit engednek a szabályok, hogy nagyon szorosan zavarj valakit, de ezek a játékosok már annyira tudnak dobni, hogyha nagyon szorosan zavarja őket valaki, az olyan, mintha ott se lenne nekik.
És az All-Star gálával kapcsolatban még egy dolog, amivel Wembyt lehet dicsérni, az pedig az, hogy nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt, hogy amikor Anthony Edwards azt mondta a Skills Challenge után, hogy jó, hát mi szórakozni voltunk itt meg minden, akkor Wemby azt mondta, hogy ez neked szórakozás, hát nem nyertünk. És nekem ez iszonyúan tetszik, hogy Wembanyama már most ezt a mentalitást tolja, hogy ő győzni akar, ő győzni jött ide, ő neki egy All-Star gála is fontos, ő neki egy ilyen szaros skill challenge is fontos, ő meg akarja magát mutatni, és számára semmi más nem számít, mint hogy nyerjen, és ezt azóta azért elég durván bizonyítja is, mert most az elmúlt napokban hozott egy 5x5-ot, meg egy majdnem 5x5-ot, elég
közben
brutális.
Közben kikaptak.
Az, hogy kikaptak, az egy dolog, de hogy ő szerintem fethetetlen, tehát azért az, hogy 30 perc alatt csinálta, ami minden idők legkevesebb ideje alatt csinált 5x5-ja, úgyhogy Michael Jordan óta az első játékos, aki 5 labdaszerzést és 5 blokkot csinált egymás utáni mérkőzéseken, úgy, hogy konkrétan az előző mérkőzésen, amikor egy mutatóval maradt le attól, hogy meglegyen a 5x5, akkor a második rookie volt valaha, aki 5-nél több labdaszerzést és 5-nél több blokkot csinált egy meccsen. 1973 óta, mióta nézik ezeket a labdaszerzés és blokk statisztikákat. Ez szerintem brutális, de itt egy kérdést is bedobnék, hogy tudjátok-e, hogy ki volt a másik ruki, aki ezt megcsinálta, hogy 5 plusz labdaszerzés meg 5 plusz blokk egy meccsen.
Hakim.
Blond?
Shaq.
Jamal Teasley. Az Indiánának
a paktadi tolvaj, neki az volt a beceneve, sejthettük volna.
Igen, de hogy ő egy irányító volt, és ehhez képest volt egy 5 blokkos meccse rukikén. Ez szerintem ilyen vicces kis anomália, Wemby meg elképesztő. Egészen elképesztő. Én nekem eddig csak ilyen csodálatszerű dolog volt, hogy jó volt úgy nézni, de most már elképesztően rajongok érte, hogy ez a mentalitás, meg ez, amit lerak a pályára, szerintem tényleg olyan, akiért lehet rajongani is, és nem csak úgy elismerni, hogy jó játékos.
Wembanyama már olyan februárt megy, hogy most
tényleg... Bocsánat, hadd szóljak még itt a Pinkhez hozzá.
Okay.
Tehát még annyit szerettem volna ezt hozzátenni, Pink, hogy egyébként amikor neki elmondták, hogy Jordan volt egyébként még az a játékos, aki megcsinálta egymás után az 5 blokk 5 steal-t, akkor megkérdezte Wemby, hogy egyébként Jordannék megnyerték azokat a meccseket, tehát ez is a mentalitásáról árulkodik, ugye, amit az elején behoztál, és egyébként igen, Jordannék megnyerték.
Hát, kicsit jobb csapat volt mondjuk körülötte.
87-ről beszélünk.
Akkor is.
Nem. Pinky! Ez most Einhorn volt, nem pedig
Pinko. De mondjuk ennél a Spursnél szerintem kb. Bármi jobb csapat volt. De
hát az a Bulls nem biztos. Igen, nagyon gyenge ez a Spurs, de azért tűnik ennyire gyengének, mert más a versenyszint, level of competition, mint mondjuk létben volt. Tehát láttuk, hogy akkor képzetlen, unatletikus, tohonya postások. Egyébként annyira nem, mert az régebbre kellene visszamenni, de hogy azért teljesen más szinten.
Igen, mert ott kokainfüggős postások voltak már, igen.
És mielőtt
menet közben megnéztem, azért egy játékos volt olyan csapattársa Charles Oakley személyébe Jordannek, aki szerintem egymaga jobb, mint bárki a Spurs jelenlegi keretéből, de teljesen adom, mert amúgy rajta kívül tényleg elég szar volt a keret, úgyhogy igazatok van, revidiálom magamat. És nem volt jobb az a busz, sokkal.
Még mielőtt az összes beteg történelmi dologra, amit elővettek Wembanyamával kapcsán rátérnénk, belefutottam egy Popovics interjúba, amit a L'Équipe francia lap csinált, és az amerikai sajtó is franciáról fordítva vette át, mert hát azért Popról tudjuk, hogy ő nem szokott olyan bőszavúan és mélyrehatóan nyilatkozgatni, mint akár más edzők, és a franciákkal ezt nem merte megtenni, hogy velük nem beszélget el normálisan, és nagyon érdekes dolgokat mondott.
Míg velük kellett volna igazán megtennie.
Nagyon sokan ekésztük Popot, hogy mi az Istenért próbálkozott meg ezzel, hogy ilyen erőcsatárszerűségként kezdte el használni Wembanyamát, és hogy Zach Collins volt a center, miért nem nyernek több meccset, miért nem kezdi el összerakni a védekezést. Én nekem kicsit fájt az, hogy a nyáron nem szerezték meg Austin Reeves, vagy nem mentek rá veteránokra, hogy egyből egy normális, kicsit kompetitívabb keret legyen a valaha volt egyik legnagyobb tehetség körül, és ezzel kapcsolatban Pop azt mondta, hogy kellett 30 mérkőzés ahhoz, hogy fel tudják mérni azt, hogy mik Wembanyama erősségei, gyengeségei, mit és hol és hogyan szeret a pályán csinálni, és mi az, amit elvárnak tőle. Mindennel megpróbálkoztak. Emellett a többi fiatal kapcsán is úgy vannak, hogy Vessel több teret kap idén, mint az előző években, Keldon Johnson például kevesebbet. Sohan is, hogy mellé megpróbálkoztak irányítóban. Tanulnak. Hakimot vette elő, Jordant vette elő, Jokicot vette elő, hogy mindenki 7-8, vagy akár több év után lett először bajnok. Hogy ők nem most szeretnének nyerni azzal, hogy nyernek 10-zel több meccset idén, vagy 20-szal, nincsenek előbbre. És hogy türelmesen kivárják, hogy mik azok a píszek, amik a jövőben is alkalmasabb lesznek, kitől mit várhatnak el. Sohan például ugye nagyon fiatal, tehát fiatalabb, mint Brandon Miller talán, de talán lehet, hogy a Thompson ikreknél is fiatalabb, és hogy minden, amit eddig ráolvastak Popra, szerintem innentől válik értelmetlenné, mert gondoltuk, hogy próbálkozik, de nem voltunk benne biztosak. Innentől, hogy látják azt, hogy Wembanyamának a center lesz a posztja, ami 99%...
Amihez 30 meccs kellett. Nekem azért ez az interjú is röhelyes, hogy 30 meccs kellett Popovicséknak ahhoz, hogy rájöjjenek, hogy nem 4-es, hanem 5-ös lesz a Wembanyama igazi posztja, meg azt... ezzel a Point Sohan-es próbálkozással, meg hogy nem lennénk előrébb, ha nyertünk volna 10-zel többet. Aha, értem, tehát úgy kell próbálkozni, hogy közben veszítsünk is.
Hát, azért nem egy, nagyon nem fontos egy az, hogy a center poszt helyett 4-esben használták Wembit, az számomra az egyetlen olyan a sok hülye döntésből, amivel nem értek egyet, lehet, hogy ez nem hülye döntés, én annak tartom, amivel egyet tudok érteni. Igenis meg kellett nézni Wembivel azt, hogy milyen az, amikor 4-esben játszik, milyen az, amikor magának kell kiharcolni a dolgokat, milyen az, amikor egy gyorsabb védő fogja, milyen az, amikor nem a palánk közelében tudja
pontosan
a saját legjobb dobásait csinálni.
Attól, mert ő 4-esben játszatod, még nem kell, hogy az ellenfél 4-ese fogja.
Jó, hagyj fejezze be, azért, mert ebből tanul rengeteget Wemby, hogy amikor már jobb csapat lesz körülötte, és már el fogják venni centerposztban a legjobb helyeit, akkor tudja azt, hogy mi lehet megoldás a számára, amivel ugyanúgy hasznos tud lenni. Tehát ez szerintem egy olyan dolog volt, ami nem volt rossz, hogy 30 meccsig kipróbálta. Minden más, amiket felsoroltatok, az viszont olyan, ami szerintem se volt egy jó döntés, hogy megcsinálták, tehát hogy ez a nem kell irányító mellé, meg...
Hát a nem kell irányító mellé, nincs mellette irányító, tehát most ez a Trey Jones most éppen nem tűnik annyira Trey-nek, de ezt felejtsük el, hogy ő csak azt mondom, egy plain csapat kezdő irányító.
Szóval viccet mondtál?
Persze.
De most szóval... Trey Jones nem úgy vett Brown, mint aki nem tudom milyen franchise player, de ő egy klasszikus labdabiztos irányító.
Egy labda...
Ugyanolyan, mint a tesója.
Igen, de ha...
Egy jó assist to turnover.
De ha van egy 20 éves más...
rendelkezik, és hogy ő ennyi, de érted, tehát ő még mindig egy stabil irányító.
Egy stabil irányító, aki úgy alapvetően nem nagyon tudott dobni eddig, vagy hogy abban nem volt különösebben extra.
Hát igen, de azért a plusz-minusz számaikat megnézed, hogyha mondjuk vele volt Wemby, akkor kb. Így kiugrottak a számaik.
Hát egy... persze, mert kapott maga mellé egy olyan játékost, aki le tud jutni a labdát normálisan, meg lát a pályán. Tehát, hogy Sohenhez képest valószínű öreganyám is jó irányító lenne. Tehát, hogy...
Igen, akkor most miről beszélünk?
Az, hogy szerintem itt onnan indul az egész, hogy Sohen 20 éves, és marhára nem tudni, hogy belőle mi lesz. Neki vannak olyan meccsei, hogy tök jó scoringban, van olyan meccse, hogy védekezésben brutális, valamikor úgy tűnik, mint egy, hát small ball centernek nem mondanám, de egy ilyen modern, védekező forward, tököm tudja micsoda,
tudod,
de mellette...
Tudod, mi ez, amit most elmondasz? Ez az a játékos, akit úgy szoktunk hívni, hogy a semmi mestere. Aki mindenben jó egy kicsit, nem, de, nem. Semmiben nem jó igazán.
Nem, ő a Bayloron is egy 1-től 5-ig mindenkit levédekező csávó volt, és kint is azt mondják, hogy sokkal inkább kellett volna ő neki a külső dobását erősíteni, és arra rámenni, hogy őt egy ilyen 3&D felé tolni, ahelyett, hogy beleerőltetik ebbe a playmaking szerepbe, amit ő soha a karrierjében semmilyen szinten nem csinált. Tehát egyetemi szinten se volt ő sose playmaker, és
Jannis
Popovics valamiért
és ha nem erőltetik rá, vagy nem próbálják meg, akkor lehet, hogy azóta kikopott volna a ligából, mert amúgy meg soha az életben nem tanult volna meg dobni, meg nem lett volna sem, meg nem tesznek rá 30 kiló húst.
Csoda!
Ha Jannisra nem tesznek 30 kiló húst, meg nem csinálnak belőle egy félig meddig labdakezelőt, meg nem erőltetik rá, hogy ő legyen a csapat vezére és domináns játékos, akkor lehet, hogy kikopott volna már a ligából, és azt se tudnánk, hogy ki ő, Tennessee Santetokounmpo meg való léhen halna Görögországban. Az, hogy egy kísérletet tettek egy ilyen évben, ami egy tankolós, senki le se szarja, az a lényeg, hogy Wembanyama csillogjon, szerintem ezzel abszolút nincs baj, és be is ismerték, hogy nem működött.
De ez bazd meg lehetett volna úgy is csinálni, ám, hogy a second unitot irányítja. Ehhez miért kellett a kezdő perceket irányítani?
Mert a second unitban nincs kosárlabdázó.
Hogy a second unitban van náluk kb. Csak kosárlabdázó. Hát ott van az összes veterán.
Az összes veterán hurka. Köszönöm.
Tök mindegy. De azok kosárlabdázók voltak, meg kosárlabdázók.
Sorold őket, szakértő uram.
Figyelj, ha Sohan valakiket tudok volna mozgatni, akkor az pont az a Csehúzmán, meg Doug McDermott, meg ezek, meg Zach Collins, akik ott vannak már 4-5 éve a ligában, és tudják, hogy hova kell menni. Pont
de jó
nem
lenne,
a
hogyha csak 5 éve lennének
itt a... volna irányítania.
Hát, szerintem fordítva ősz a lovon. Tehát, hogy ebből
én
meg...
most Pinkel megyek, az az igazság, Brownie.
Nem, tehát...
Mellettük fejlődött volna, mint irányító. Mert ezek olyan játékosok, akik pontosan tudják a szerepüket, mit kell csinálni, hogyan lehet csinálni, oda fognak menni, és oda lehet nekik adni a labdát. És ebbe tudott volna Sohan fejlődni. Abban nem fog fejlődni, hogy Keldon Johnson megkapja a labdát, és akkor ahelyett, hogy passzolna, vagy bármi, fogja ezt neki áll egyegyezni. Pont a legrosszabb helyre rakták be őt irányítani.
Hát mint kiderül, teljesen mindegy, hogy hova tették volna be, mert egy lerohanást nem tud levezetni rendesen.
Az már tök mindegy, de hogy maga a próbálkozás volt szar.
Jó, be is ismerték.
Jó, sokra mondjuk abban viszont igaza van Popnak, hogy teljesen mindegy, hogy nyernek 10 meccset. Ez a nyugat, ez akkora vérfürdő, hogy itt tényleg a play-inben is legendák fognak elhullani.
És hogy
ön,
igen, és nekik ez abszolút nem volt céljuk. És emellett visszakapcsolnék arra, amit Wembanyama mentalitásával kapcsolatban elmondhatok, hogy Popovics ebben az interjúban úgy fogalmazott, hogy Wembanyamán nagyon érdeklődő, és bármit mondanak neki, vagy bármit próbálnak neki tanítani, azt egyből befogadja, és nagyon pozitívan áll dologhoz profi a mentalitása már ilyen fiatalon is, viszont emellett iszonyatosan magabiztos. És ez februárban végre kijött. A segédedző azóta már le is nyilatkozta, hogy Wembanyamának lelassult a játék, ami így kevesebb...
Közhelyparádé,
de nem tudsz valamit csinálni. Amikor egy segédedző ezt mondja, nem pedig egy magyar fotelszakértő ezt így kitalálja magának, vagy Harden is erre fogta, hogy eleinte szar volt, hogy nem volt edzésben, és ezért gyors neki minden. Én ezt tényleg el tudom képzelni, hogy onnantól, hogy beleérik, hogy ez nem csak egy közhely, hanem hogy ez valós, hogy minden olyan természetessé válik. És ezt látjuk, és innen vannak ezek a statisztikák, innen van a 5x5, ami teljesen eszméletlen.
Tudjátok, ki volt a legutolsó Wemby előtt, aki megcsinálta a 5x5-ot?
Jusuf Nurkić.
Igen. Én nem gondoltam volna rá amúgy. 2019-ből.
Elnézést, hogy a hallgatókat nem hagytam gondolkozni, de az van, hogy ezt tudtam, úgyhogy ezt rá akartam vágni.
Jár a pont.
A kex.
A kredit. Néhány észbontó statisztika Wembanyama februárjával kapcsolatban, meg az utóbbi néhány hetével. Wembanyamának 38 blokkja van február hónapban. Amit így ízlelgetünk, 38 blokk, nem tűnik olyan soknak. Ugyanebben a naptári hónapban a Chicago Bullsnak 36 van. A Bullsnak, nem a Bulls egy játékosának vagy centerének, a Knicksnek 35, a Kingsnek 35, és nem folytatom, még van néhány csapat, akik csapatszinten kevesebb blokkot hoztak össze, mint ő egyedül.
Kings, ahol Malik Monk a block leader, ízlelgessük.
Én mondjuk nagyon kedvelem Malik Monkot, úgyhogy...
Szerintem... Én is, de nem úgy emlékszel rá, mint nem. Aki most gyűrűt fog védeni.
Nem, hogy gyűrűt védeni, védekezni nem úgy emlékszel rá, mint aki olyan hűde jó védő lenne. Tehát ő egy okay védő, de ennyi.
Wembanyama szerezte meg a leggyorsabban az 1500 lepattanó 150 blokkos határt. Persze tudjuk, hogy ezek ilyen gumihatárok, hogy ezt mindig úgy kell tologatni, hogy éppen történelmi legyen, és a média, az amerikai sajtó ezt jól el tudja adni, de ettől függetlenül nagyon durva. A legfiatalabb 5x5 statisztikát összehozó játékos. A legfiatalabb 20-20-as meccset felmutató játékos. A legfiatalabb játékos, aki tripla-duplázott blokkokkal. A legfiatalabb játékos, aki tripla-duplázott nulla eladott labdával, gólpasszokkal. Az egyetlen játékos az NBA történetében, aki 20 pont, 10 pattanó, 3 blokk és 1 triplát átlagol a szezonban.
Nektek van arra valamilyen százalékos tippetek, hogy, vagy akár az, hogy mennyi időn belül lesz meg a quadrupledből Wembanyamának?
Egy év.
Szerinted egy éven belül meg lesz?
Meg. Tehát most mi hiányzott hozzá?
Blond, neked van valami tippedre, hogy mennyi időn belül lesz meg neki?
Hát azért ez nagyon meredek, hogy egy éven belül.
Hát a basszus, a izé már megvolt, a 10 assziszt is megvolt külön a 10 darab blokk is.
Igen, de együtt...
Szerintem neki az assziszt lesz a nehéz.
Hát azért szerintem... a 10 blokk az extrémám. Tehát oké, hogy ő így dobálja a blokkokat, de...
Szerintem én most arra fogadnék, hogy nem lesz meg neki se.
Hogy abszolút nem lesz meg? Soha? Igen.
Szerintem 3 éven belül, de 3 éven belül meg lesz. Okay. Ki fog egyszer csúszni belőle. Neki szerintem az kell, hogy a playmakingje még egy kicsit fejlődjön, és akkor gond nélkül meg lesz.
Meg tudjátok-e mondani, ki volt az utolsó olyan játékos, aki egy szezonban nem 30 perc játékidő alatt, hanem normális körülmények között, és nem rookie-ként 20 pontot, 10 lepattanót és 3 blokkot átlagolt egy szezonban?
Legutolsó ilyen játékos?
Igen.
Shaq.
Igen. És melyik Shaq?
Hát az O'Neal.
Az MVP-sek. Ezt megint ízlelgessük egy kicsit.
Az mennyi, ez 2002?
A évszámok történelem...
2000-ben volt szerintem ő MVP.
Vagy valahogy akkor, tehát nem ma volt.
Nem ma volt. Nem. Vezeti ugye a ligát 3,3 blokkal, kár is ragozni. Egészen elképesztő, de van egy olyan statisztika az USA-ban, hogy Stacks, ami a blokkokat és a labdaszerzéseket együtt számolja, és ebben Wembanyama idén 4,55-ös átlagot tud felmutatni. Ez azért durva, mert az elmúlt 15 NBA szezonban senki nem tudott ennél magasabbat elérni. Tehát Anthony Davis 2015-ös éve volt 4,4, Hassan Whiteside 4,2 abban az évben, amikor elszabadult és mindennel foglalkozott a védekezésen kívül, ami a blokkról szól. Olyan történelmi számokat látunk Wembanyamától, amit egyszerűen szerintem az sem gondolt, vagy képzelt el, aki már azelőtt szerelmes volt bele, hogy őt ledraftolták volna. És mondhatjuk, hogy mert ebben a ligában nincsen védekezés, és oké, valamennyit segít neki ezekben a statisztikákban, hogy gyors a játék, mondjuk az elmúlt 20 évhez képest, vagy ha 20 év távlatból nézünk vissza, de hogy a blokkok és a stílek az nem egy olyan statisztikai mutató, ami azáltal könnyen össze statpaddolható, mert nincs védekezés. Pont, hogy ennek ellenére.
Hát a possession-ök, vagy hát, hogy a tempó nagyobb, ez nyilván valamennyire segít, igen. De semmit nem veszel szerintem tőle.
Pontosan.
Hát, de viszont és... a nagyobb tempó meg a játék fejlődésével az is együtt jár, hogy sokkal több a tripla, amit meg nehezebb blokkolni. Tehát valójában kevesebb dobás van a festéken belülről, ami valójában egy jobban blokkolható dobás. Tehát igazából amennyi segítség neki az, hogy több a dobás, annyit el is visz az, hogy sokkal több a tripla.
Jó, aztán valamennyit meg visszahoz, hogy a büntetőr láva betakarja a triplát. Tehát egy...
Hát jó, ez másik igen. Dolog, igen.
És eléggé erősödnek azok a hangok, hogy ő neki kellene lenni az első rukinak, aki megkapja az évvédőjátékos a díjat. Ha jól hallom, nagyon mély csend bontakozott ki ennek a felvetésnek a kapcsán, de szerintem ne is beszéljünk róla, tegyük el a következő adásban, amikor a díjakról fogtok elemezni és beszélgetni. Lépjünk tovább a másik freak rookie irányába. Mit hoztatok chatről, srácok?
Nekem egy dolog van, amit ide be akartam hozni, aztán tovább is dobnám több szempontból is Pinknek a labdát, hogy Holmgren az első rookie, aki miután 5 triplát is bevágott vasárnap, 150 blokkot és 100 bedobott triplát elért. Nyilván ez azért a játék változásának is köszönhető, de akkor is egy durva stat. Egyébként Wemby 82 bedobott triplánál tartát.
Épp mondani akartam, hogy 18 darab kell neki, hogy ugyanezt a gumistatisztikát
összeszedje. Ő is ezt meg fogja csinálni, és úgy dobnám tovább a labdát Pinknek, hogy viszont az Oklahoma Thunderök meg se próbálkoztak azzal, hogy Chetet négyesben játszassák. Tehát nekik nem voltak ilyen vízióik, pedig ő is egy kevésbé súlyos figura, hogy úgy mondjam. Szóval Pink, szerinted ez a jó irány, ezt kellett volna csinálni?
Igen, egyértelműen ebbe tudok veled menni, hogy ez egy jó irány. Attól függetlenül is, amit korábban mondtam, hogy megértem, hogy miért nézték meg. Attól függetlenül szerintem ez egyértelmű, hogy mind a két freaknek ebbe az irányba kell mennie, és igenis centerként kell őket játszatni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy Dano ezzel egy jót hozott, de szerintem könnyebb helyzete is volt, mert olyan játékosok vannak, akik nagyon jól meg tudták a wing posztokat oldani, és azért igazából pazarlás lett volna úgy odarakni Chetet négyesbe, hogy normális centerük nincs, viszont cserében meg vannak tök jó wingjeik, tehát hogy ott szerintem a keret is ehhez kicsit alkalmasabb volt, de ha már...
Meg azért gondolom, egy Shea se árt, hogyha ott van veled a pályán.
Illetve egy gondolatom, muszáj rákötöm, mielőtt valamivel tovább mentek, hogy azért azt se felejtsük el, hogy teljesen más célokkal indultak neki a szezonnak. Az Oklahoma szeretett volna kompetitív lenni, nagyon az is lett, mint látjuk. Ők egyből ki akarták aknázni azt a bennük rejlő potenciált, amit valaki elhitt például Chettel kapcsolatban, valaki nem. Én például szkeptikus voltam, nem ez az első dolog a történelemben, amit benéztem.
Nyilván más céljai voltak az Oklahoma City Thundernek, úgyhogy nem is volt ez kérdés, hogy másképp jön ki ez az egész sztori, de ez van két tök vicces ilyen quiz kérdésem nektek. Az egyik az az, hogy tudjátok-e, hogy ki volt a három másik játékos az NBA történelmében, akik valaha egy szezonban megcsinálták a 150 blokk és 100 tripla szezont.
Ó,
nyilván
faszol.
Nem nehéz kitalálni, hogy mindhárom magas ember lesz.
Na várjál, ez annyit jelent, hogy matekozzunk. Blond, neked van ötleted?
Anthony Davis benne lehetett?
Nincs.
Ebben.
Kettő aktív van és egy visszavon.
Szóljatok, ha kezdtetek hangosan matekozni.
Matekozzál hangosan.
150 blokk, ami hogyha 70 meccset játszik valaki, akkor annyit jelent, hogy kettő fölött kell átlagolni. Blokkban ez eléggé szűkíti a modern érát és a jelenlegi játékosokat. 100 darab triplát mondtál?
Igen.
Carl Anthony Towns?
Nem.
Ő az életben nem blokkolt kettő
nem
fölött szerintem.
Ennyit.
Az pedig meccsenként másfél. Azért az nem egy olyan megugorhatatlan opció. Hát Gobert kiesik. Anthony Davis ugye betippelte Blond, és ő nem. Hú, az istenit. Remélem, most izzadnak a hallgatók is, és nem az van, hogy mindenki így rávágta, és csak mi vagyunk ennyire ötlettelenek.
Segítek, az egyik...
Kazinsz?
Nem, az egyikőjük fiatal, a másikójuk már egy masszív veterán. A visszavonultat azt szerintem be fogom mondani, mert arra az életben nem fogtok rájönni, hogyha nem követtétek régen a Boston Celtics-et.
Ennyire régen?
Perkins!
2000-es évek.
Dagat Perkins, milyen szép lett volna kettes blokkátlak.
Csak Scalabrini lehet.
Nem, egy fehér cenya.
Scalabrini.
Nem. A régi az Ref LaFrance, aki egy tripla vető magas volt, az egyik első igazi hétláb magas ilyen triplázó nagy volumben.
Hétlábas, imádom.
Hetes lábas magasságú tripla vető magas volt, és ő meglehetősen jól blokkolt, úgyhogy ő az ilyen 2000-es évek elejéből lehet a Bostonból sokakak ismerős, meg azt hiszem a Dallasban játszott még. A két jelenkori az, aki szerintem az érdekesebb, és akit kitalálhattok.
Nem, itt az a probléma, hogy itt a blokk a szűk keresztmetszet, mert kettő blokk fölött átlagolni azért itt a modern érában elég kevesen csinálták meg, és a legtöbbje az nem nagyon dobált kintről. És ezért vagyok meglőve, hogy így gondolkodom. Love szerintem... Nem blokkol eleget. Ilyen egy hetet, egy hat környékén átlagol minden évben Jokic. Embiid nem játszott eleget, hogy meglegyen, tehát őnek az átlagait, ha felszoroznánk, meg lenne.
Turner! Miles Turner!
Nem, de vele már közelebb vagytok.
Nem!
Mondom, olyanokba gondolkozzatok, akik sok triplát dobnak, és emellett közelévvédője szintű védő. Hát,
de nem kell sok triplát, meccsenként másfél triplasznek
vagy. Hát, az sok centerként.
Hát, a jelenlegi ligában.
Négy kísérlet.
Hát, Capellához képest, igen.
Jaren Jackson Jr.
Az egyik, igen.
Ja, persze. Yeah. Ó, édes Istenem.
A másik, megmondom, egy masszív veterán.
Hát, Love biztos, hogy nem átlagolt kettő blokk fölött.
Nem.
Masszív veterán. Keletről vagy nyugatról?
Keleti. Régen posztább cenya volt.
Vucevic?
Nem.
Rá én is gondoltam, de az életben nem blokkolgat.
De ha 82 meccset játszik valaki, akkor ilyen 1,8 környéke elég, ami meg annyira nem leménytelen. Kelet?
Kelet.
Mi a tököm? Mellettem vannak a csapatok. A Horf... Nem. Nem létezik, hogy Horford, nem. És elővettél egy Boston statot.
Nem.
A Clevelandben nincs ilyen, a Bucks, Robin, Brook Lopez.
Azaz,
hát, Brook Lopez. De, jó. Mély levegős felcok, én nekem mély levegő, hogy ne rédzseljek és ne kurva anyázzak.
Szóval... Én mosom kezeimet Doc Rivers módra, én egyet eltaláltam. Én mondtam, hogy nem kéne a podcastbe meghívni Brown-t, én előre megmondtam, hogy ez nem jó ötlet, és akkor itt be is zártam a Doc Rivers-es szegmensemet.
Na, meg hoztam nektek még egy OKC statot.
Még mielőtt behozod az OKC-t, azért azt jelentsük ki, hogy ennyire vagyunk csak gyökerek, hogy a liga két legjobb blokkoló állata, az egyik legjobb blokkoló állata, akik mellé brutálisan dobják a triplát és nagy volumenbe, és csak ők vannak ketten ilyenek, meg Porzingis, de ő meg soha nem játszik 80 meccset, vagy 70-et talán majd idén. Szóval, hogy csak a két legegyértelműbb nem jutott eszünkbe. Már mindenkibe gondolkodtunk, de a két legegyszerűbb nem.
Azért nem gondoltam, hogy ennyit fogtok rajta tökölni, én se.
Utólag én se. Ha úgy olvasom ezt a statisztikát, akkor én se. Okos kater. Na! Haladjunk!
Faszom. Na, a másik érdekesség az OKC-vel kapcsolatban, amivel szembe találkoztam, hogy Sevonte soha nem hozott még le olyan meccset, amin...
Ami Luka Doncic átlaga, boom! Hú, de jól esett ezt most lebaszni.
Nem baj, attól még azért csak elmondom. Szóval soha nem volt még Savonténak olyan meccse, hogy 34 pont, 8 lepattanó, 9 gólpaszt hozzon volna. Luka Doncicnak ez jelenleg az átlaga. E fölött van.
Képzeld el, ha ő egy picit atletikusabb genetikával van megáldva. Csak egy picit.
Amúgy Luka nagyon atletikus.
Hát ahhoz képest, hogy aminek, tehát így ránézel, ahhoz képest igen, de.
És akkor... Ő tényleg az. Tehát, hogy ő legit atletikus, csak egyrészt...
Legit atletikus.
Pink Réci, ne Pink, ez tehát hozzánk képest atletikus, igen, de azzal a mércével, ahol ő játszik, ott nem atletikus. Nagyon erős, nagyon jó ütemérzéke, nagyon jó lábmunkája van, de azt mondod rá, hogy legit atletikus.
És a leg...
Figyelj, a csávó az amúgy simán tud. Tehát, hogy nyilván nem itt. Egy Jaylen Brownhoz kell hasonlítani.
2 méter, 4, 3, 2, 1 Faszom tudja, 2 méter fölött van, és az osztáron megpróbált zsákolni, és nem jött össze.
Jó, hát van ilyen.
Tehát, mi a faszról beszélsz?
Jó, de Luka van Doncic meg akkorákat egy... húz néha, hogy Luka Doncic egy zseni. Ne a zsákolásba mérjük már az atletikusságot, hanem abba, hogy tud gyors lenni, tud hosszút lépni, tud ugrani a lepattanókért, stb.
Tud hosszút lépni, egy 2 méter pluszos játékos, aki gárdot játszik. Ne baszd föl, hogy tud hosszút lépni, ez egy skill. Én imádom, de ne ezeket dobáljuk.
Szerintem innentől fogovájtnak ez lesz az újabb imádja. Kedvence, hogy tud hosszút lépni.
Igen, és nagyon jó kalimpál a kezeivel.
Azt akartam mondani, hogy jó első megindulása van, csak
Lukában az a félelmetes, hogy zseniális magam. Ütemérzéke van, és ezt arra használja, hogy ütemtelen legyen.
Nagyon jól lassít le.
És hogy csak egy picivel, ha még atletikusabb lenne, atya úristen, és akkor most jön egy olyan mindfuck, ami szerintem idén én még ennyire hihetetlen, elképesztő agyament statisztikát nem láttam. Aztán néztem Wembanyamát, néztem Chet Holmgrent, láttam mindenkit, Jokic hozza számokat, de ezt így, ahogy van, én megtaláltam, beolvasom, és kérem a hallgatókat, aki elég geek, és ebben az advanced stat világban benne van, az keresse ki, mert én nem találtam meg az NBA.com-on, hogy ez valid vagy nem valid, mert ha ez így van, akkor én nem tudom, mit csinálok. Luka Doncic idén a legjobb posztvédekezésben, a 10. ISO védekezésben, és 5. spot-up védekezésben. Nem a csapatában, az NBA-ben. Amit árnyal az, vagy meghagyom nektek a kreditet, hogy szerintetek mi árnyalja ezt a statisztikát. Oké?
Okay? Cat fog.
Köszönöm szépen, hogy azért általában ő nem a legjobb játékot fogja az ellenfélnél, hanem a gyengébbeket. De az a Luka, akit azért mindig azt mondok, mert a védekezése így, meg úgy, stb. Elkezdte használni a testét és az eszét, és...
A stílekben is elég jó, nem?
Igen, igen, de az Triang is jó stílekben.
Hát meg már rohadt okos, tehát igen, Doncic igen. Már akkor tudja, hogy hova megy a labda, amikor még azt se tudja, aki passzolja.
Jó, azért olyat még nem láttunk tőle, mint Kawhi, aki háttal így elvetődött a labdáért, tehát hogy azért hátul még nincsen szeme, de igen, tehát hogy ha ez igaz ez a statisztika, és kérek mindenkit, aki hallgatja ezt az adást, valahogy kukázzak, hogy ez legitim, én nem találtam meg, pedig ebben nem vagyok rossz. Akkor azt mondhatjuk, hogy Jason Kidd lehet, hogy egy idegesítő személyiség, és elkergetnénk Dallasból, de ha ez sikerült elérnie Lukánál, hogy Luka bekapcsolja ezt az effortot, és...
Ezt szerintem nem Kidd éri el, ezt szerintem Luka éri el önmagánál.
Tavaly előtt miért nem ért el? Érted?
M- Mert nem volt hogy lehet, olyan csapat körülötte, amivel küzdjön.
Idén se tűnt jobbnak a csapat. Egész, most itt a deadline-nál oké, fitre jól erősítettek, meg jól néz ki ez a csere, de az leszámítva, nem úgy mentek neki a szezonnak, hát szezon előtt arról beszéltünk, hogy sikerült bemondanom Luka Doncsicsot, mennyire sajnálom, hogy a Dallas Mavericks ezt a szarhalmat építette föl köré.
Szerintem most meg... ő megunta. Ezt tudom, hogy hülyén hangzik, de szerintem Luka egyszerűen megunta, és azt mondta, hogy akkor szálltok meg, megcsinálom én. Szerintem nála ennyi, hogy ő eldöntötte, és... hogy ő innentől akar csinálni.
Addig bogaráztam a statisztikákat, amíg majdnem, hogy azt sikerült kibányásznom, hogy idén Kyrie Irving is minimum neutrális védő. Alapszakaszban. Ami azért szintén nagyon extra, ahhoz képest, amit elvártunk volna ettől az évtől, és ezt talán meg is magyarázhatja nem a védekezésük önmagában, hanem hogy elől-hátul mindkét szupersztár beleteszi azt az effortot, ami nem csak hogy elvárható egy alapszakaszban, hanem talán ennél több is, és valószínűleg ez okozza azt, hogy a Mavs ennyire jó. Ami érdekes, hogy azt mondjuk egy csapatra, hogy mennyire jó, és a nyolcadik helyen állnak pillanatnyilag, de hát a harmadik helytől hat győzelemre vannak, az ötödik helytől
meg egyre. A deadline óta 5-1-jel állnak amúgy.
Igen, így van.
Amúgy ez nekem olyan érdekes, hogy Kyrie Irving oké, sérült volt, ezért nem játszott annyit, amennyit kellett volna, hogy még jobb lehessen ez a Dallas, de hogy így a pályán kívül elmaradnak a botrányai, ez már nekem ilyen gyanús csend.
Neki a báldel.
Be tudjuk annak, hogy öregszik és megkomolyodik, vagy el tudjuk képzelni azt, hogy valami olyat lát ebben a fiatal Lukában, amit még Clevelandben LeBronban sem. Vagy az a pofon kellett neki ahhoz, hogy most megint van mellette egy top 1-2 játékos, és hogy most be tudja ismerni magának azt, hogy igen, mindenkinek az a jobb, hogyha én beállok a sorba, és nem pedig megpróbálom egyedül megvívni a magam harcát. Értitek, mit akarok kérdezni, ugye? Vagy most ezt nagyon böszmén fogalmaztam.
Érthető, nem tudom, nem tudok erre válaszolni, de érthető.
És valamit Kidd egyébként jól csinál a chemistry-vel. Tehát a Dallasnál ugyan nem láttam annyi meccset valószínűleg, mint Blond, de nem érzed azt, hogy probléma lenne a játékosokkal, meg úgy az egész kohézióval. Úgyhogy...
Abszolút nem. Hogyha nincsen Luka, és Irving se, én több olyan meccset is elcsíptem, ez a csapat akkor is küzdött, és vagy nyertek, vagy majdnem nyertek. Tehát nem az volt velük, hogy felmosták velük.
Azért ez a szezon elején csúnyán nézett ki, amikor átlagban az ember néhány meccsen valami 15-tel vagy 20-szal kaptak ki, és még 100 pontot se érték el soha. Szóval azóta...
Hát az nagyon a szezon elején volt, de amit a deadline... akkor is csináltak, meg amit azóta is nagyon-nagyon okosan erősítettek, és én tudok szurkolni ennek a Dallasnak. Szerintem PJ Washington is egy nagyon jó erősítés a Daniel Gafford mellett. És végre nem egy Derrick Jones Jr. a kezdő hármasod, vagy négyesed. Azért az mindenképpen segít.
Ez biztos.
Jó, Blond, neked van valami témád, amit itt az adás végén bedobnál még így utolsó előttiként?
Igen, én nagyon röviden szeretnék beszélni a 13. harcosainkról, tényleg nagyon röviden, és a hallgatóinkat is arra biztatnám, hogy írják be nekünk, hogy ő nekik ki a 13. harcosuk ide az adás alatti posztokba, mert már szeretnénk évvégén csinálni ebből egy all-teamet, vagy hát 2-3-at, amennyi összejön, tehát nekünk is van. Ugye Brown utálja ezt a koncepciót.
Én itt akartam is mondani, hogy igen, én is erre kérek mindenkit, és buzdítom, hogy írjátok, mi történik velük, követitek-e, stb. Kiadott-e állatotok, 13. harcosatok, ezt nagyon rendben van, nagyon becsülöm, de én itt most kiszállok, és akkor elmegyek, berakok egy mosást, sziasztok!
Igen, tehát miközben Brown mos, az ő embere, Deshaun Nix, aki 20 meccsen lépett pályára, és egy two-way a Minnesotánál, tehát ő azért még, tehát szerepet nem fog kapni a pályán belül, de megnézheti a padról a playoffot. White-nak a 13. harcosa Julian Phillips, aki egy második körös ruki a Chicagónak, ilyen 6-8 percet átlagol meccsenként, tehát klasszik 13. harcos, csak úgy, mint Orange-nak a harcosa, ő Omax Prosper, a Dallas rukia, hát ugye a Dallasról most beszéltünk, ők amilyen célokért mennek, Omaxnek nem nagyon lesz itt már szerepe, úgyhogy még mondanám az én 13. harcosomat, aki Omer Jürceven, ilyen 31-2 meccsen lépett pályára, 5-ször kezdett is, de neki is ilyen 8 perces átlaga van, nem lesz ő se egy extra eresztés, ő tűnt még évelején a 13. harcos MVP-nek, Blue 13. harcosa a Phoenixben játszott, majd elcserélték a deadline-nál a Grizzliesbe, jelenleg már csapata sincsen, ő Chimezi Metu, és most átadnám Pinknek a szót, akinek eddig a harcosa legalábbis a podcasten belül úgy tűnik, hogy MVP lesz.
Igen, hát nagyon rosszul indult a szezon, az év elején pályára se nagyon lépett többször is Amir Kofi, meg amikor játszott, abban sem volt sok köszönet, aztán az utóbbi időben kicsit nagyobb szerepet kapott. Most a legutóbbi 5 mérkőzésen, amin pályára lépett, abból volt, hogy egyszer kezdett is. A mérkőzésen összesen 44 meccsből 8-szor lépett kezdőként pályára, és 12-én és 14-én 10, illetve 14 pontot szerzett. Az utolsó 3 mérkőzésen, 22-23-25-én, itt összesen dobott 10 pontot, az utolsó meccsen pont nélkül zárt 20 perc alatt, de úgy tűnik, hogy benn van a rotációba, és egyelőre nem is látszik, hogy úgy nagyon kopna kifelé onnan, úgyhogy nagy hajrát nyom Amir Kofi azért, hogy a végén ő legyen a legjobb 13. harcos, pedig volt olyan időszak, amikor így fogtam a fejem, hogy úristen, ebből nem lesz semmi, de összekapta magát a fiú. Valljuk be, hogy évelején is azért, hogyha fogadtunk volna valakire, akkor ő benne láttuk a legnagyobb potenciált, hogy benne lehet-e, erről mit gondolsz, Blond?
Csak annyit szeretnék ide hozzáfűzni, hogy Kofi ugye 18 perc alatt 53%-kal dob a mezőnyből, a tripla az 42,5%, és a büntető pedig 89,5%, úgyhogy emészgessük ezt, hogy ő a 50-40-90-et nyaldossa.
És, csak nem fog kvalifikálni, nem lesz elég dobása.
Jó, ez más kérdés, de ő ott lesz a playoffban és rotációban valószínűleg, aztán akkor mondom, tehát őt lehet megelőzni itt a harcos MVP-be, és akkor én tovább is lépnék az utolsó szegmensre.
Én utolsó témának egy olyat hoznék nektek, hogy Devin Bookernek sikerült azt nyilatkoznia, hogy az én időmben sokkal nehezebb volt 70 pontot dobni bárkinek is. Ma már olyan magas szinten játszanak a játékosok, és olyan magas a talent szint az egész ligában, és az evolúció a játéknak is annyit fejlődött, hogy egyre könnyebb 70 pontokat szerezni. Ugye ezt azért mondtam, mert hogy 2024-ben dobott 73-at Luka, 70-et Embiid, Donovan Mitchell 23-ban dobott 71-et, Lillard 23-ban dobott 71-et, Devin Booker 2017-ben dobott 70 pontot, az 5 meccsből ő az egyetlen, aki amúgy vesztes mérkőzésen csinálta ezt, és azt az egy dolgot nem teszi hozzá a nyilatkozatához, hogy az utolsó 11 pontot az utolsó 1 perc 48 másodpercben dobta, a 102-2 időt azért, hogy félpályáról támadhassanak, lefaltolták azért a Celtics-et, hogy extra labdabirtokláshoz jussanak, és végül több mint 10 ponttal kapta ki ezen a mérkőzésen.
Tehát kell ragozni, azt mondhatjuk, hogy ez vagy egy fordításbeli hiba, hogy ezt mondta, vagy...
Nem, ezt mondta, vagy, meghallgattam okay, azóta, ezt mondta.
Oké, okay, ezt mondta, de hogy ő egy kibaszott nagy balfasz. Tehát erre nem, annál üresebb 70 pont, mint amit Booker csinált, a földtörténelemben nem volt és nem lesz. Tehát ez egy kierőszakolt mű szar. Nem tudok erre mást mondani. Tehát, hogy akkor is nem véletlen, hogy lehozta minden egyes sajtóorgánum, de nem
akkor
lett...
Akkor is szétszették.
Nem lett felkapva. Az meg hagyján, hogy képes volt ünnepelni a 70 pontját, amikor agyonverte őket a Boston.
Igen.
Szóval ez szánalmas. És az, hogy az én időmben, hát ember, hány éves vagy? 28? Ne szórakozz.
A Booker szerint az ő ideje már lejár.
Egyébként legyen így, bazd meg, hát vagy a Kardashian kór terjed, és holnap meg kitalálja, hogy ő nő. Nem tudom még mi. Ilyen hülyeségek hogy esnek ki egy... Édes drága Istenem, és tényleg ide az adás végére elkezdek rendelni, mert én nekem ez kimaradt. Tehát ezzel most jó, hogy megleptél, de hogy ilyen nincs. Az én időmben. Én hülyén érzem, én 35 leszek jövő héten, és hogy én is mikor azt mondom, hogy az én időmben, meg hogy boomernek érzem magam, meg hogy ilyenek, akkor még én is úgy vagyok, hogy ez így erős 35 évesen, hogy 28 évesen egy 4 évvel ezelőtti statisztikára 4 éve volt, ugye?
2017-ben.
7 éve dobta Booker azt, atya úristen, már derék
hát
volt.
Hát még fiatal volt.
Igen, és kellett a pénz. 7 évvel ezelőtti statisztikára azt mondani, hogy az én időmben régen, bazd meg. Nem. Explicit tartalom, még egy hármat, erre bazmegezni lehet normális. Tehát fogod a fejedet, és így a magyar választékos anyanyelvünkben, amit annyira imádunk, előveszek az összes káromkodást, és kimondjuk, mert ez akkora hülyeség.
Ez olyan, mint amikor a 4 évesek az óvodákban azt mondják, hogy amikor még kicsi voltam. Ez körülbelül az a szint.
Nem. Pop, kurvára nem. Mert az óvodásnak elnézed, mert ő még egy buta kis óvodás, aki még nincs tisztában az élet dolgaival. De ez egy meglett férfi. Ez egy szupersztár. Ez egy dollármilliómos élsportoló.
Figyelj, szerintem Devin Bookerről mindent elmond az, hogy a középső neve az, hogy Armani. Tehát szerintem ez őt így azért...
Nem, ez az anyjáról, meg az apjáról mond el mindent, nem róla. De... Megint félre beszélsz, bazd meg.
Nem, hát... nem, ez szerintem kontextusba rakja azt, hogy ő milyen környezetből.
Azt tökéletesen kontextusba. Ebben látod, igazad van, ebben nem vitatkozom. És basszus, ha Booker megpróbálta volna bármilyen narratívában úgy kozmetikázni az ő 70 pontját, hogy az jobbnak tűnjön föl, mint a többi nyertes meccsen elért 70 pont, és nem kierőszakolt módon elért 70 pont, azt megérteném, mert biztos, hogy az egójának nem teszi jót az, hogy sokáig ő volt Kobihoz a legközelebb, aztán jönnek az ő szemszögéből nézve ilyen himi-humi játékosok, sztárocskák, aztán 70 pontokat dobnak.
Lillard, Mitchell, meg Doncic és Embiid.
Igen, tehát, de az ő nézőpontjából értem, hát meg ráadásul az egyik az apja, ugye Luka Doncic néhányszor már...
elporolta a seggét.
Így is fogalmazhatunk, igen, és akkor megint nem folytatom a káromkodást. Szóval értem, hogy az egóját csesz, és megpróbálja jobb színben feltüntetni a saját eredményét. De hogy ezt úgy próbálja megtenni, hogy a többiek eredményét és performanszát próbálja a sárba tiporni, ez nem csak, hogy butaság, hülyeség, stb. Mindenki képzel ide az összes jelzőt, hanem még szemtelen is. Na, ez etikátlan. Hagyjuk. Én most kicsekkoltam az életből is. Sziasztok. Köszönjük, hogy eddig velünk tartottatok és elviseltek bennünket. Sziasztok.
Köszönjük, hogy elviselitek Brown-t. Sziasztok.
Én is köszönöm, hogy elviselitek Brown-t. Sziasztok.
Elmentek a fa.
Ez volt mára a Van & Dodo Podcast. Tartsatok velünk legközelebb is.